A mai előadásunkat a pénzről és a pénzügyi válság kapcsolatáról fogjuk megtartani, és egyből kezdjük is azzal, hogy honnan származik a pénz. Nézzük meg, hogy honnan jött és hová megyünk végül is a pénzzel kapcsolatban, társadalmi szinten, egyéni szinten, és egyáltalán mit keres a környezetünkben a pénz. Ha társadalmi szinten vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy egy nagy torta. Egy nagy torta, ez a nagy torta, ez nem más, mint a GDP, hiszen a közgazdaságtan ehhez méri, itt hasonlítja össze az egyes országok teljesítményét. És éppen ennek a nagy tortának, ennek a GDP tortának a felosztásáról beszélünk, amikor a pénzről beszélünk, hogy ki hogyan részesül belőle. Ha tovább megyünk, azt is látjuk, hogy vannak értékteremtő folyamatok, amelyek a GDP-t megtermelik, és vannak úgynevezett más jellegű nem értékteremtő folyamatok, például az uzsora és egyéb más, ha Kosztolányi szavaival szeretnék érni, akkor a tőzsdei folyamatok is, mármint hogy André Kosztolányi. Ha a pénz fogalmát keressük, hogy mi is ez a pénz, akkor több fogalom ismert körünkben, közgazdaságtanban is, pénzügytanban is, de vegyük egy egyszerű értelmezést, mondjuk az értelmező kéziszótárból, és ha onnan nézzük, akkor egyértelműen arra jutunk, hogy legfontosabb definíciója a vagyon. A vagyon a gazdagságnak a fokmérője. Természetesen általános értékmérő is, és hát látjuk, hogy még a hal pikkelyét is így nevezték annak idején. Na, ha rátértünk arra, hogy a pénz nem más, mint a vagyon, a vagyonnak a megtestesítője, akkor nézzük meg, hogy mi is az a vagyon. Vajon ez a vagyon miből van? Honnan származik? Vajon ha sok pénzem van, akkor el tudom azt mondani, hogy vagyonos vagyok? Hát gondolom, ez nem feltétlenül igaz. A sok pénzem mellett sok hitelem is lehet, és akkor már egyáltalán nem biztos, hogy vagyonosnak gondolom magam. De azt is tudjuk, hogy a régi világban azt mondták, hogy havi 200 pengő fixel az ember könnyen viccel, és az bizony egy nagyon komoly és valós fizetés volt, és ez egy kisebb fajta vagyonnal ért föl. Ha megsokszorozzuk, akkor azt lehet látni, hogy később sok volt belőle, sok volt a pénzből, de kérdés, hogy vajon ez jó dolog volt-e. Ha tovább megyünk, akkor azt is látjuk, hogy nem feltétlenül, hiszen annak idején a pengőt, a magyar pengőt bizony az utcán söpörték az emberek, pontosan azért, mert elértéktelen lett, és a milpengő meg a bilpengő után sajnos már nem lehetett az infláció következtében semmit venni érte. Tehát itt is megdőlt az a hitünk, hogy ha sok pénzünk van, akkor vagyonosak vagyunk. Mikor válik egy tárgy pénzé? Mitől lesz pénzé? Attól, hogy az állam kötelező érvénnyel kibocsátja és elfogadtatja. Garantálja az átváltását, a pénz értékét, és a többiek, a társadalom tagjai ezt el is fogadják. Ha ez így van, akkor nyilvánvalóan mindegy, hogy milyen anyagból bocsátjuk ki a pénzt, az állam milyen anyaga lesz a pénznek, az akkor is pénzként fog funkcionálni. Hiszen elfogadott. Milyen funkciói vannak a mai pénznek? Nyilván ezt már tanultuk korábban, és értékmérő funkciója összehasonlítja az áruk értékét, forgalmi eszköz, tehát nyilvánvalóan tudunk árucserét bonyolítani, fizetési eszköz, az szolgál a jövedelem átcsoportosításra, és kincsképző felhalmozási eszköz is, hiszen, mint láttuk, vagyont is tudunk belőle gyűjteni. És hát a világpénzről is beszélünk akkor, hogyha ez világszinten mind a négy funkcióját betölti ez a pénz. Akkor egy kicsit menjünk vissza a kezdetekre, hogy hogyan is kezdődött ez. Vajon mitől lett a pénz pénz, és vajon mindig ilyen formájú volt a pénz, mint amit ma ismerünk és ma tudunk. Hát bizony a cserekereskedelem időszakában nem is létezett pénz, és ha időszámításunk szerint, vagy előtt haladunk, akkor ugye azt látjuk, hogy bizony akkor még árucsere volt, egyik árut cserélték egy másik árura, és így az árucsere révén tudták az emberek egymással a szükségleteiket kicserélni és kielégíteni. És később, amikor rájöttek, hogy nagyon nehéz, mert egy baltát még elvitt magával az ember, de egy állatot már nehezebben, ezért folytattuk ott, hogy valami más módon kell a pénzt könnyen, zsebbehordhatóan magunknál tartani. Ezért volt először kagyló, aztán só, és nagyon sok más eszköz is, ami fizetőeszközként funkcionált. De ha megnézzük, akkor időszámításunk előtt is már vertek a királyok, a császárok ezüst drachmát, vagy éppen a római korból Aurelius császárnak az arany aureárusát, és látjuk itt az időszámítás szerinti 3. évszázadból. Ezek már gyönyörű pénzek, veretes pénzek, és valódi nemesfémből készült pénzek voltak. Ha tovább megyünk, akkor azt is látjuk, hogy Magyarországon is ez történt a kezdetektől. Gyakorlatilag Szent István korabeli ezüstpénzérmét is találtak, Károly Róbert aranyforintjait, benne az anzsulilium, ugye a jelképünk. És ha tovább megyünk, akkor azt is látjuk, hogy az 1800-as években kialakult az arany, az arany standard rendszert, amikor ugye kimondottan azt mondtuk, hogy a pénz az nem más, mint az arany, illetve az ezüst, tehát a megtestesítője, a megfogható pénzről beszéltünk, amikor mögötte a nemes fém valóban annyit ért, amennyi a pénz értéke volt. Tehát az átváltás ilyen értelemben egy az egyben történt. És aztán kialakult az 1900-as évek elején már az a papír, korábban is, de akkor vált általánossá az a papírpénzrendszer, amikor azt mondtuk, hogy már nem kell, hogy annyit érjen a pénz, amennyi a súlya alapján az a nemesfém, hanem elegendő papírból is fizetnünk, pénzzel fizetnünk, és az állam garantálja. Hát ezt hívják a közgazdaságtanban az arany demonetizálódásának. És aztán, ha tovább megyünk és ugrunk egy előtt, akkor rájövünk, hogy a mostani modern korban már nem is kell készpénzzel se futkároznunk az utcán, ahhoz, hogy fizetni tudjunk, elegendő egy bankkártya, kivesztük a zsebünkből, és azonnal tudunk fizetni bankkártyával, sőt, akár hitelkártyával is. Ezek az úgynevezett pénzkímélő eszközök. Ha látjuk, akkor körülbelül úgy néz ki a pénz fejlődése, ahogy az emberiség fejlődése is volt. Ahogy az ember fejlődött a kőbaltától, gyakorlatilag a mai modern technikáig, így fejlődött a pénz is, a kagylótól és a sótól, gyakorlatilag a modern bankkártyákig. És akkor újra itt a kérdés, hogy vajon mibe tartsuk a vagyont? Vajon otthon persejbe, vagy egy széfbe, vagy a párnába? Hát általában nem ezt szokták választani az emberek, hanem valamilyen más megoldást keresnek, hogy bankba tárolják, vagy hogyan, de előtte nézzük meg, hogy elődeink miben tárolták, hiszen volt olyan, amikor tevét gyűjtöttek, hiszen nagyon értékes volt, vagy éppen hajókat vásároltak, vagy kincses ládikában próbálták őrizni, illetve földeket és egyebeket vásároltak. Hát ha megnézzük, hogy ma miben tartja általában egy ember, illetve a lakosság a pénzét, akkor rájöhetünk, hogy vagy ingatlanban, vagy bankban, normális betétként, vagy éppen valamilyen értékpapírt vásárol belőle, akár kötvényt, akár kincstárjegyet, diszkontkincstárjegyet, vagy éppenséggel a tőzsdén megjelenik és részvényt vásárol. Ha már itt tartunk, hogy tőzsde, akkor nézzük meg, hogy mi is az a tőzsde, és mi folyik a tőzsdén. Hát, mint tudjuk, a tőzsde az valóban egy kereskedelmi folyamat, a tőzsdén kereskedés zajlik, méghozzá elég komoly piac a tőzsde. Általában a vállalatok tulajdonjogát adják, veszik, mármint az értéktőzsdén. Nyilván emögött értékpapírok vannak, hasonló, mint amit az előbb láttunk, csak ugye azt részvénynek hívjuk. És André Kosztolányi azt mondta, hogy akinek sok pénze van, spekulálhat, akinek kevés van, ne spekuláljon, és akinek egyáltalán nincs pénze, annak spekulálnia kell. Hát ha a bölcs mondását átvesszük, akkor lassan-lassan elkezdünk odáig eljutni, hogy érzékeljük a súlyát, hogy a pénz és a tőzsde világából, csodavilágából, ahogy írta a könyvében, vagy a könyve címe, hogyan érkezünk el a pénzügyi válsághoz. Ha a pénzügyi válságról beszélünk, akkor nyilván a kialakulását nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy hogyan alakult ki, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag egy igazi, hogy úgy mondjam, nagyon komoly pénzpiaci válság volt. Nézzük meg az előjelét. Az egyik újság címlapján hozta annak idején, hogy bizony-bizony a jéghegy csúcsára épült az a vár, az a kastély, ami a pénzügyi rendszert jelentette. Miből is állt ez a jéghegy csúcsa? Hogyan is alakult ki ez a válság? Úgy alakult ki, hogy az amerikai bankrendszerben, a jelzálog piacokon nem elégedtek meg a bankok azzal, hogy egy normál, egyszerű hitelt nyújtsanak, egy jelzálog hitelt, hanem tovább mentek, hiszen a profitészség vitte őket, vitte a lendület és vitte a gazdasági fellendülés, hogy ez még hosszú évtizedig eltarthat, és éppen ezért mit csináltak? Mondták, hogy találjunk ki új dolgokat, új termékeket. És ez az új termék nem volt más, mint ugyanannak a meglévő hitelcsomagnak az értékpapírosítása. Magyarán fogták, és a kihelyezett hitelekből csináltak különböző portfóliókat, azokra annak fedezete mögött értékpapírt bocsátottak ki, és ezeket az értékpapírokat ugyanúgy ismét eladták a tőzsdén vagy a piacokon, a kereskedésben, és ezeket az értékpapírokat megvásárolták. Így aztán egy hitelből azonnal két hitel volt, hiszen a mögötte lévő fedezet az ugyanaz maradt, az egy darab ingatlan, ami a legelején ott volt. Sőt, tetézték a bajt azzal is, hogy az amerikai piacokon másképpen hiteleztek, mint Európában, azaz az ingatlan piaci értékét, a mai piaci értékét exponálták és előrevetítették, hogy körülbelül 10 év múlva mi lesz a piaci értéke, természetesen a fellendülés időszakát figyelembe véve, és ezt átlagolták, és az számított fedezeti összegnek, és ezért jóval magasabb érték állt biztosítékként, és arra adtak 100%-nyi hitelt. Így aztán, amikor a válság következtében visszaestek az ingatlanárak, azonnal hiány keletkezett, fedezeti hiány a fedezet oldalon, hiszen nem volt meg ingatlanban sem, ingatlan értékben sem a fedezet a kihelyezett hitelek után. Hát ezt elég jól jellemezte a másfél évig tartó hullámvasút ezeken a piacokon. Látjuk itt a különböző indexeket, többfajta indexet is tudtam volna hozni, de ugye látjuk, hogy bizony-bizony ebben az időszakban, ahogy látjuk ezeket a jó kis kitöréseket, már voltak előjelei, már voltak ilyen válság előjelek, amikor bizony mindenféle index hirtelen emelkedni kezdett, csak nem olyan drasztikusan, mint ami majd 2008-ban bekövetkezett, amikor ilyen, azt lehet mondani, hogy robbanásszerűen mentek föl az indexek, robbanásszerűen következett be a válság, és azonnal beállt a bankrendszer, annak is az egyik legfőbb eleme a bankközi devizapiac. Hiszen ne felejtsük el, hogy a bankközi devizapiac, amikor a bankok egymás között egynapos, kétnapos, háromnapos, egyhetes, egyhónapos időtartamra hiteleznek, az ott, a nemzetközi bankközi devizapiacon az egynapi kereskedés értéke 300-szorosa, mint a világ összes értéktőzsdéjének az egynapi forgalma. Tehát képzeljük csak el, a New Yorki, a Frankfurti, a Tokiói tőzsde mind összes napi forgalmának a 300-szorosát teszi ki a bankközi devizapiac forgalma. Ha ez a devizapiac azt mondja, hogy állj, hiszen megrendül a bizalom, abban a pillanatban meghalt az élet a bankpiacon. Senki nem hiteles senkinek. Na de nézzük is, mekkora ez a válság. Ez a válság, hát elég nagy, de hát először hasonlítsuk, hogy mi volt korábban. Korábban is voltak válságok, ugye nem csak amerikai, meg japán, meg az ázsiai válság, hanem más jellegű válságok is voltak, Brazíliában is, Oroszországban is volt hasonló válság, mert nagyon sok válság volt az elmúlt 20 évben, talán 10 nagyot is fel lehetne sorolni, csak néhány példát hoztam, hogy ez mekkora veszteséggel járt. De ugye látjuk, hogy bizony-bizony, amikor kirobbant a válság, akkor ez az Amerika Egyesült Államokban, ez a subprime válság 2007 év végén is már nagyon magas volt. 2009 áprilisában már 4000 milliárd dollárra rúgott, és 2010 év végén a pénzügyi szakértői körök ezt 6000 milliárd dollárra becsülték, és ez csak és kizárólag közvetlenül a pénzügyi szektornak a vesztesége, nem a reálgazdaságnak a vesztesége. Csak és kizárólag pénzügyi szektor veszteség. Bizony-bizony, hát ha belegondolunk, ez nagyon fájdalmas és nagyon sokkoló a bankrendszerre is és a reálgazdaságra is. Hát aztán nyilván utána lévő időszakban fokozatosan javult ez a bankközi devizapiac, nyilván megtörténtek a drasztikus beavatkozások, minden állam kiállt a bankrendszer mellett, és hatalmas ígéretekkel próbálta meggyőzni a lakosságot és mindenki mást, a befektetőket, hogy igen, meg tudjuk védeni a bankrendszert, és mi ott állunk mögötte óriási tartalékkal, és ha kell, beavatkozunk. Hát az óriási tartalék, amit az egyes kormányok beígértek, képzeljük el, hogy ez akkora volt, hogy ha összeadjuk az összeset, annyi pénz nem létezett a világon, mint amit a kormányok beígértek, hogy mögötte áll a bankrendszernek. De hát nyilván a bankrendszer legfőbb eleme a bizalom, tehát hogyha az nincs meg, akkor ugye az egész bankrendszer bebukott, ezért kénytelenek voltak ilyen ígéretekkel is megvédeni a bankrendszert. Ha látjuk, akkor ugye azt is látjuk, hogy bizony elég instabil módon, de azért szemmel láthatóan utána visszaugrottak a kamatok, visszaugrottak az indexek a normális mederbe, tehát sikerült lassan-lassan visszaterelni a bankrendszert a normális mederbe, sikerült újraindítani a bankközi devizapiacot, ami befagyott, ami teljesen meghalt, és így aztán újra elindult a keringés a bankrendszerben, hogy a pénzügyi közvetítő betölthesse ezt a pénzügyi közvetítői funkcióját, hogy ténylegesen tudja a pénzt kihelyezni, a betétet elfogadni, és egyáltalán működtetni a gazdaságot. És segíteni a reálgazdaságnak a működésben. Ezzel persze még a bankok tőke problémái nem oldódtak meg, a legtöbb állam próbált segíteni nekik, és próbált hiteleket, meg támogatásokat nyújtani a bankrendszernek. Természetesen az Amerikai Egyesült Államok élenjáró volt ebben is, amikor azt mondta, hogy igen, támogatunk, hitelt adunk, de ezt egy éven belül vissza kell fizetni, vagy két éven belül vissza kell fizetni. Többfajta bank volt, és akit ő támogatott, nagyon rövid időn belül konszolidálni kellett magát, ki kellett másznia ebből a válságból, úgy, hogy vissza lehessen fizetni az államnak ezt a kölcsöntőkeként betett összeget. És bizony ennek ellenére még igen nagyon komoly banki veszteségek keletkeztek, amiket leírtak nyilván tőkeleírások címén, és helyette esetlegesen új tőkét próbáltak bevonni. Hát a válság definíciójával nem untatnám önöket, inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy ez a válság vajon milyen válság? Személyes válság? A mi válságunk társadalmilag, személy szerint? Vagy egy komoly társadalmi válság egy országra, sok országra kiterjedően? Vagy egy értékválság, hogy eddig más gondolt a közgazdaságtan és általában az emberek mindenféléről, a pénzről is, meg a pénzügyi rendszerről is, mint amit gondolnunk kellene? Vagy egyfajta modellválság, amikor azt mondjuk, hogy hát igen, ismerjük Smith-t, Ricardo-t, ismerjük Keynes-t, ismerjük Samuelson-t, meg még nagyon sok ilyet. Tudjuk, hogy van fiskális politika, monetáris politika, és egyszer csak azt látjuk, hogy egyik sem működik. A közgazdasági körök azt látják, hogy bármilyen eszközt akarunk felhasználni, sem egyikkel nem tudjuk megoldani a problémát, sem másik módszerrel és elmélettel nem tudjuk kezelni a problémát. Hát ha ezt látjuk, akkor akár arra is gondolhatunk, hogy egyfajta modellválság van, és egy új közgazdaságtani irányzatnak kell kialakulnia. Milyenek a kilátásaink a jövőre nézve? Azt látjuk, hogy igen, A növekedés lassul, a gazdasági növekedés természetesen, hiszen eddig az egész közgazdaságtan arra rendezkedett be, hogy igenis, szépen fokozatosan, évről évre a növekedés, a GDP növekedési üteme fokozatosan nő, vagy legalábbis szinten tartva 2-3-4 százalékos növekedést mutat a legtöbb országban. Igen, de akkor ismét fel kell tenni a kérdés, hogy vajon ez a jó iránye, ez az állandó gazdasági növekedés. Ha olvasunk szaklapokat, ha olvasunk internetes újságokat, akkor azt látjuk, hogy bizony-bizony vannak közgazdászok, még a Nobel-díjasok körében is, akik azt mondják, hogy nem ez. Új elméleteket kell kitalálni. És bizony, a fejlett országok recesszióban vannak, egyedül talán Kína a kivétel, ahol egy picit visszaesett ugyan a GDP 1-2 százalékpontot, de honnan a 10 százalékos növekedési üteméről, mert hogy Kína 5 éve már szinte folyamatosan 10 százalék körüli évi növekedési ütemet mutat. Ha azt látjuk, hogy ilyen válság ilyen könnyen elér bennünket, illetve az egész világot, hiszen a globalizáció miatt ugye az összekötött bankközi devizapiac miatt ez azonnal érvényesül az egész világon, akkor bizony azt mondhatjuk, hogy a pénzügyi rendszert valamilyen módon át kell alakítani, sokkal biztonságosabbá kell tenni, mint ahogy ma van, mert ha nem így lesz, akkor ez a válság, illetve több hasonló ilyen jellegű válság bármikor megismétlődhet és kialakulhat. Azt is látjuk, hogy az olcsó pénz ideje lejárt, és az, ami volt az előző 10 évben, hogy a bankrendszer nyakló nélkül hitelezett, és folyamatosan fedezet nélkül is, akár fedezet nélkül is hitelezett, ez nem tér vissza. Mindenki rájött, hogy mégiscsak a prudens működés, a biztonságos működés az alap, a kiinduló alap, és ezt nem lehet felrúgni, ezt a szabályt. Ha tovább megyünk, akkor ismét feltesszük a kérdést, hogy vajon akkor milyen válságról beszélünk. És akkor azt lehetne mondani, a pénzügyi rendszer válsága? Igen, természetesen az is. Akkor ez egy finanszírozási válság? Igen. Modernizációs válság? Azt mondanám rá, hogy igen. Gazdasági válság? Hát tudjuk, azzá vált gazdasági válsággal, pénzügyi válsággal indult, de gazdasági válság lett belőle, igaz? A növekedési ütem Magyarországon is mínusz 6% volt, tehát 6%-ot esett a GDP egy év alatt. Modellválság? Nagyon sok közgazdászunk szerint igen, hiszen a korábbi modellekkel nem lehetett lekezelni ezt a válságot. És társadalmi válság? Igen, társadalmi is, hiszen rájöttünk az elmúlt 20 évben, hogy a pénz az úr. Most meg lassan rá kell ébrednünk, hogy a pénz nem úr önmagában, ha nem úgy kezeljük, ahogy a normális módon, ahogy a helyén kellene kezelni a pénzt. Értékválság? Igen, hiszen ha nem térünk vissza az alapvető erkölcsi etikai normákhoz, és a pénzt kezeljük úrként, istenként, akkor bizony ez bármikor bekövetkezhet a jövőben is egy ilyen jellegű pénzügyi gazdasági válság. De ha értékválság, az már személyes válság is, az már a magánszemély egyéni válsága is, hiszen minden egyes embernek át kell értékelnie ezt, hogy gyakorlatilag nekünk kell megváltoznunk, amikor is a pénzt nem úrként, hanem szolgaként kezeljük, egy eszközként, ami segít kielégíteni a vágyainkat, a szükségleteinket, de elsősorban emberek vagyunk, és másodszorban létezik a pénz. Ha viszont így fogom fel, akkor minden válság egyfajta fejlődési lehetőség, tehát megadatott az emberiségnek és nekünk is, hogy fejlődjünk, és erkölcsileg, etikai értelemben is, a pénzhez való hozzáállásunkban is fejlődjünk. És ezek után társadalmilag is tudunk fejlődni. Milyen megoldások létezhetnek? Például egyik megoldás a helyi gazdaságok, a helyi pénz kialakítása, erősítése. A helyi gazdaság erősítése, kialakítása azért fontos, mert nagy válságok idején, amikor nem működik a nagy rendszer, amikor nem működik a nagy bankközi devizapiac, amikor nem működik egy Európai Unió vagy egy Amerikai Egyesült Államok, nem jól működik, vagy akár egy ország nem jól működik, akkor a kisközösségeknek van óriási ereje. Tehát az önszerveződő kisközösségek akkor is tudnak működni, hogyha egyébként a nagy rendszerek nem működnek. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy a helyi gazdaság működjön, ahhoz először az kell, hogy helyi szinten meglegyenek a termelők, egymástól vásároljanak, tehát kvázi, mint régen a középkorban, hogy egy váron belül történjen a kereskedelem, és utána csak a felesleget vigyék el a vásárba külön, és ott értékesítsék. Ugyanez vonatkozik a helyi pénzre is, hiszen a helyi pénz működésének alapfeltétele a bizalom, ugyanúgy, mint a bankrendszer és a másik fajta pénznél. Ugyanúgy funkcionál csereeszközként, hiszen betölti a forgalmi eszköz funkcióját, tehát ugyanúgy tudok árucserét bonyolítani vele. És hát ha azt mondom, hogy a helyi pénz mögött ott van az érzelem, az a lokálpatrióta érzelem is, akkor ugye emögött a helyi pénz mögött minden esetben ott van a szeretet, hiszen ezt úgy adjuk, olyan módon, hogy szeretnénk, hogy a helyi gazdaság erősödjön vele. Ilyen értelemben a szeretetnek energiája van, méghozzá teremtő energiája. Ha így gondolkodunk, akkor nagyon könnyen elérhetjük azt, hogy egy-egy kis közösség, egy város, egy falu, több falu együtt külön-külön önállóan egy egységet alkot, külön-külön önállóan helyi pénzt bocsát ki, és a saját gazdaságát megszervezi. Mint ahogy ez a kezdeményezés nem csak itt Sopronban, hanem másutt is kibontakozott, hiszen más városokban is, Magyarországról beszélek, más városokban is elkezdték a helyi pénz kibocsátását és szervezését. Van egy ábrám a versenyképességről, amit általában szoktunk használni, hogy mi határozza meg egy ország, egy társadalom versenyképességét. Igen ám, de ha megnézzük, akkor azt látjuk rajta, hogy azon túl, hogy vannak társadalmi tényezők, meg államháztartás, meg nemzetközi szervezet, tehát ilyen környezeti tényezők, ugye ott van mellette a technológia, a vállalati szféra, aki dolgozik és termel, és ugye a GDP-t is előállítja. Ott van a globális világgazdasági verseny, és ne felejtsük el, hogy ott vannak a hagyományok és a kulturális tényezők. Én erre az utóbbira, ami legfelül van, erre a kulturális és hagyománybeli tényezőkre szeretnék most összpontosítani, amikor azt mondom, hogy a helyi gazdaságot és a helyi pénzt kell erősíteni, mert abban a pillanatban, hogyha ezt erősítjük, akkor gyakorlatilag a versenyképességnek egy elemét próbáltuk erősíteni, és helyi szinten ott marad a megtermelt GDP, az értekapott ellenérték, a csereeszköz, a helyi pénz, ott a helyi gazdaságban. Így lehet egyre erősíteni a helyi gazdaságot, és önfenntartóvá tenni. Ha megnézzük, akkor nem egyedi ez a fizetőeszköz, ami Magyarországon most már kezd kialakulni és elterjedni, hogy vannak helyi pénzek, hiszen a világon számtalan helyen van helyi pénz. Ausztriában, csak itt mellettünk a szomszédunkban, Ausztriában, Németországban, Svájcban is, tehát rengeteg helyen, de hát látjuk, hogy Európán kívül is, Észak- és Dél-Amerikában, vagy éppen Ausztráliában, tehát nagyon sok helyen, még Afrikában is létezik helyi pénz, összesen 206 féle helyi pénzről tudunk a világban. Erről vannak ismereteink. Ha ezt gondoljuk, akkor rájöhetünk, hogy nem is olyan ördögtől való gondolat ez, hogy a helyi gazdaságot és a helyi pénzt kell erősíteni, hiszen lehet egyfajta kiút a válságból, a pénzügyi gazdasági válságból, egyfajta kiút, ez a megoldás is. És akkor elkezdtünk a Sopront, hogy bemutassuk a Sopronit, helyi pénzünket is, hogy vajon hogyan jutottunk el oda, hogy lett ilyen helyi pénzünk, és látjuk az egyik címletét, az 5000-es címlet a kék frankból, hiszen ennek ez a neve, hogy kék frank, és egy hami utalványból kiindulva, arra ráépítve, később egy helyi pénz kibocsátás történt, amit itt a helyiek teljesen joggal nem fabatkának hívnak, hanem éppenséggel kék franknak. De hasonlóan Kapuváron, Kaposváron és más városban, hagyj ne soroljam még a többit, hogy hány helyen, az országban próbálkoznak hasonló jellegű helyi pénz kibocsátásával és ugyanúgy a helyi gazdaság erősítésével. A javaslatok, hogy ezek után mit lehet, mit érdemes csinálni, ezek előzetesen nem tőlem származnak, néhány komoly közgazdász, illetve állami számvevőszék elnöke javasolt ilyeneket, hogy kiadáscsökkentés, az főleg az állami gazgatásban, az állami szférában, szociális juttatások megnyilvánulása, bevételnövelés adónövelésekkel, kedvezmények eltörlésével, és hát az a sok EU-s támogatás, EU-s pénz, ami az országot megilleti, annak a hatékony, sokkal hatékonyabb felhasználása, mint ami korábban jellemezte az országot. A második fajtája a dolognak, az viszont már tőlem származik, és azért, mert elindultunk egyfajta válság típusoktól és válságokoktól, és én úgy gondolom, hogy az emberek fejében is át kell formálni a gondolatokat, amikor azt mondjuk, hogy ez a tudatformálás az oly módon menjen végbe, hogy az egyfajta reklámemberből egy sokkal tudatosabb ember legyen, aki nem fogadja el a reklámokat, aki mögé néz, a mélyre néz, és azt gondolja, amit valójában gondolni kell, és nem hisz a reklámoknak. Önálló felelősségtudata van, a döntéseiért saját maga vállalja a felelősséget minden döntésért, egészségtudata van, tehát úgy étkezik, úgy viselkedik, úgy iszik, hogy természetesen az egészségével mindig tisztában van, és nem károsítja, ugyanígy a környezetét sem károsítja, a helyi érdekeket figyelembe veszi, tehát a kulturális tudata és a közösség tudata kialakul, tehát egy helyi gazdaságban, helyi közösségben el tudja magát helyezni, és tudja okosan, jól hasznosítani magát. Ha ezt megtesszük, akkor van esély a következő 10-20 évben is, hogy az emberiség elkerüli a nagyobb válságokat. Ha én úgy gondolom, hogy ha nem változik a társadalmi tudat, az egyének tudata, akkor sajnálatos módon hasonlóvá lehetünk, mint a majmok bolygójában, amikor az utolsó kockán rájövünk, hogy ez gyakorlatilag a Föld volt, ami a majmok bolygója. Ha viszont úgy teszünk, ahogy az előbbiekben elhisszük, akkor csodával határos módon akár el is tudjuk érni a vágyainkat és a céljainkat, hisz nem a csoda teszi a hitet, hanem a hit a csodát, és ha ebben bízunk, és kellően sok hitünk van, akkor meg tudjuk fordítani a világot, hogy pénzügyi válságok, társadalmi-gazdasági válságok helyett egy normális, élhető társadalmak és föld álljon a rendelkezésünkre. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!